közvetett hatásokat érzékelünk a feldolgozóiparban a vámháborúval kapcsolatban, hát véhetően ezért is akadozik az európai gazdaság. A Gyöngyösi és Gyöngyös tarjáni telephelyű GG Space Kft. Valamennyi dolgozóját elbocsátják. A tömeges létszámleépítés hírét megerősítette a cég is, itt 165 embert küldenek el. Szintén Heves vármegyében a ZF Hungária Kft. 110 emberét bocsátotta el még évelején. Egyre több feldolgozóipari cég kezdi elküldeni a munkavállalóit, és már nem csak a kölcsönzött dolgozóktól válnak meg, hanem az állandó alkalmazottak leépítésén is gondolkodnak. A jelenség még nem tömeges, de egyes cégek már kezdenek a pénzügyi tartalékaik végére érni. Szabó Imre Szilárddal, a munkástanácsok ügyvezető alelnökével beszélgettem. Gyöngyös-Tarjánban az egyik nagyobb cég 160 dolgozója kerülhet az utcára. Mit lehet tudni erről a gyártócégről, milyen indokkal kezdte el a leépítést?
Egyelőre azokra az információkra tudunk hagyatkozni, amit az érintettek elmondtak, illetve ami sajtóban megjelent. Tehát egyelőre zavaros ez a kép, hogy de magabiztosan lehessen nyilatkozni, hogy miért is történnek ezek az elbocsátások. Egyelőre a cég anyagi helyzete alapján tűnik úgy, hogy nem folytatható a foglalkoztatás, például ezek a hírek azok, amik eljutottak hozzánk, illetve azt, hogy az érintett munkavállalók nem megfelelő tájékoztatásban részesültek. Többen májusi munkabér elmaradásról számoltak be, júniusi foglalkoztatás már bizonytalan volt, úgynevezett kényszerszabadságuk történtek, amelyeknek már vitatott a munkajogi megítélésre, illetve azóta állásidőn vannak a munkavállalók, amelynek szintén még nem biztos a díjazási háttere. Egyelőre annyit tudunk a sajtóból, ami megjelent, hogy elvileg kézbesítésre kerültek a felmondások, akkor tudunk biztosabbat, miután ezeknek a tartalmát megismertük, és abból kiderül világosan, hogy mi is történt.
Több vállalatról, főleg ipari vállalatról lehet hallani, még évelején volt az EGRI ZF gyár, aztán persze az már egy hosszabb folyamat következménye Dunaói városban, a Dunai Vasmű, és most Gyöngyös-Tarjánban is ez a helyzet. Mit érzékelnek a versenyszférában, akár az ipari cégeknél, de akár más vállalatoknál is? Úgy tűnik, hogy eddig bírták a stagnálást, és nincsenek tartalékuk, tehát ezért is indulhattak el a leépítések?
Én azt gondolom, ezek a felsorolt példák, ezek nagyon egyediek, és jelenségükben is különböznek, tehát nem a jelenlegi konjunktúrával vannak összefüggésben, tehát akár a Dunaújvárosi, akár a Gyöngyös-Tarjáni eset, azért az egyedi, tehát általános jelenségként nem írhatóak le. Ugyanakkor az biztos, hogy a munkaerőpiac az a gazdasági ciklusokhoz fokozatosan alkalmazkodik, és ennek van egy bizonyos jelensége, amit már most lehet érzékelni, és az összefüggésben van a valóban, amit egy gyenge konjunktúrával. Ezeket én lépésenként próbáljuk bontani, különösen a feldolgozóiparban, akkor először egy ilyen várakozási fázis volt, ami megjelent a vállalkozások körében, és akkor beelemezték, hogy milyen külső fejlemények vannak, milyen piaci várakozásokkal lehet számolni. De ez a fázis tovább lépett abban, hogy az új munkaerő iránti kereslet az igencsak csökkent, és ha már a feldolgozóipart hozta példaként, az elmúlt években az üres álláshelyek száma az drasztikusan több mint 40%-kal csökkent a feldolgozóipari ágazatban, tehát ez azt mutatja, hogy az új munkaerő iránti kereslet az igen erőteljesen elkezdett csökkenni, tehát csökkent a kiírt álláshelyeknek a száma, a meghirdetett HR tevékenység csökkent, tehát ez már mutatott egy folyamatot, hogy a konjunktúrával összefüggésben, az avarban a rendszerben és a kilátások nem túl kedvezőek, és ez a feszes munkaerőpiaci helyzet, ez a kedvezőtlen gazdasági környezetnek az elhúzódásával, már úgynevezett ilyen extenzív oldali alkalmazkodást is elkezdett megjeleníteni számos helyen, ami szintén több lépcsőből áll. Itt az elbocsátások általában a legutolsó jelenséget jelentik, a foglalkozásnak a mérséklődése. Első körben azt jelentkezik, és mi is azt tapasztaltuk, ahol jelen vagyunk, hogy a ledolgozott munkaórák csökkennek, ilyen intenzív oldali alkalmazkodás történt. Különböző munkajogi eszközök kerültek bevezetésre, egyenlőtlen munkaidőbeosztást kezdték a foglalkoztatók minél rugalmasabban kezelni, pihenőnapokat tömbösítettek, munkaidő keretnek a lehetőségeit használták ki, vagy számos helyen például állásidőjog intézményét alkalmazták, tehát próbálták ilyen munkajogi eszközökkel kezelni a kérdéskört. Ennek még egy fázisa megjelent a szerződés módosításokban, amikor például a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóknak a munkaszerződés módosítás következtében részmunkaidősre módosult a foglalkoztatása. És ennek a fázisnak volt még egy lépése, megint csak az atipikus munkaviszonyok körébe sorolható, a kölcsönzötteknek az elengedése, és a hazai munkajogi szabályozás nagyon rugalmasan megengedi, hogy a kölcsönzött munkaerőtől megváljon a a kölcsönvevő foglalkoztató, tehát eddig ezek jelentkeztek erőteljesen, illetve hát a béroldalon jelentek meg azok a jelenségek, amelyek szintén elemzés tárgyává tehetők.
De akkor leépítések nem feltétlenül tömegesen, hanem mondjuk apránként nem indultak el, akár a feldolgozóiparban, akár más területen?
De elindultak, csak a jelenségeket, hogyha sorra vesszük, akkor hogyha azt a számot megnézzük, hogy a feldolgozó iparban hányan vannak foglalkoztatva, akkor azt lehet, hogy 30 ezer fővel dolgoznak kevesebben, mint az előző évnek az azonos időszakát vetítjük. Ez javarészt a kölcsönzött munkaerőnek a leépítéséből állt. Hagyományos standard leépítésekről tömegében még nem lehetett értesülni, de elindult az a folyamat, hogy például a határozott idejű munkaszerződéseket nem hosszabbítottak meg, az előbb említett munkajogi eszközökkel értek, tömeges nagy számú leépítések, az említett példáktól eltekintve még nem érkeztek hírek, persze ez nem kizárható, hogy ez megtörténik a következő időszakban, hogyha nem áll be egy kedvező változás. Inkább ami érdekes még a cégek adatait elemezve, az a béroldali pálya. Prémiumok csökkentése, egyéb díjazási szabályokkal kapcsolatos változások, a bérdinamikának a visszahúzódása. Tehát ezek mind-mind azért azt mutatják, hogy a konjunktúra azért továbbra is erősen kérdéses, illetve a kilátások azok még igencsak bizonytalanok. De tömeges, nagy létszámú leépítésekről ezen az egyedi eseteken kívül még nem érkeztek hírek.
Arról azért lehet beszélni, hogy csökken a cégeknek az a pénzügyi tartalék, amivel meg tudják tartani a dolgozóikat, tehát itt már azokra célzok, akár akik részmunkaidőben vannak, de azok, akik akár teljes állásban?
Nehéz ugye egységesen beszélni, tehát nyilván más egy nagy feldolgozóipari autógyár, más egy beszállítónak a helyzetet, tehát amikor nagy átlagokról beszélünk, akkor soha nem az igazságot találjuk el, csak a tendenciákat látunk. Igen, az látszik, béroldali adatokat vizsgálva, foglalkoztatási adatokat, munkajogi eszközöket vizsgálva, hogy ezek úgynevezett tartalékok, eszközök, ezek fogynak, és a cégek próbálnak túlélni a maguk feszes megoldásaival. Tehát, hogy említettem, az első lépcső mindig, amit érdemes vizsgálni, hogy mennyi üres álláshely van, azt látjuk, hogy nagy tömegben csökkennek az üres álláshelyek. A következő, hogy mennyi új meghirdetett álláshely van, akár ha bárki végignéz a különböző portálokon, akkor azt látja, hogy nagy tömegű csökkenése van a meghirdetett álláshelyeknek, és sajnos az előbb említett példáknál is azt tapasztaljuk, hogy nehezen helyezkednek el a munkavállalók. Tehát nincs arról szó, mint ami 7-8 éve még abszolút igazság volt, hogy kapkodnak és a vidéken a munkaerőjén, hanem nehéz azért elhelyezkedni profilba vágó munkakörbe. És utána jön a többi lépés, hogy hogyan alakulnak a munkaidőbeosztások, mennyire csökkennek a munkaórák, mennyire feszes a pihenőidőbeosztás, mi történik a kölcsönzött munkaerő állománnyal, mert ezt követően sajnos, hogyha nincs javulás, akkor következik a legrosszabb folyamat, ami még csoportos létszámcsökkentésekhez vezet, amik nagyobb tömegű munkavállaló elbocsátásával jár.
Ön a munkástanácsok ügyvezető alelnöke és ugye az egyik jogi szakértő és bennél a szakszervezetnél tapasztaltak az elmúlt időszakban a létszámleépítéseknél szabálytalanságokat vagy nem megfelelő elküldést, vagy ha már így döntenek a cégek, azért az esetek döntő többségében jogilag rendezettek ezek az ügyek?
Azt tudom elmondani, hogy nagyobb foglalkoztatóknál azért rendelkezésre áll ez a HR apparátus jogi háttér, hogy meg tudják fogalmazni jogszerűen a felmondásokat. Tehát nem azt az időszakot éljük, mint évtizedekkel ezelőtt, hogy ilyen nagyon barbár módszerekkel találkoznánk. Bár sajnos vannak sajnos arra is példák, amikor a jogszerűségnek már a formai követelményei is csorbát szenvednek. De alapvetően az látszik, hogy ahol leépítés mellett dönt egy munkáltató, és arra kényszerül, mondom, nem említve itt azért az egyedi elszigetelt eseteket, akkor ezt végig gondolja a munkáltató, és különösen gazdasági okból levezetve, működési okból levezetve, javarészt jogszerű felmondásokkal találkozunk. Mi azt nem győzöm ügyvédként hangsúlyozni, hogy, hogy valami jogszerű, az nem jelent igazságot, az nem igazságosság. Nyilván, amikor mi megkapunk egy felmondást, vagy jellemzés alá vonunk egy adott helyzetet, akkor azt próbáljuk a munkavállalókkal érvényesíteni, hogy mi az, amit a jelenlegi jogi környezetben ki tudunk számukra verekedni, és hogyha nyilván jogellenes munkáltatói eljárást tapasztalunk, akkor fel tudunk lépni. Erre sok esetben egyébként sor kerül, de azt lehet mondani, hogy ezek a nagy foglalkoztatóknál azért a jogi háttér az rendezett, és azért ügyvédek, jogtanácsosok fogalmazzák meg ezeket a dokumentumokat, tehát nem ilyen hajból kapott, minősítetetlen felmondásokkal találkozunk.
Szabó Imre Szilárdot, a munkástanácsok ügyvezető alelnökét hallották. ígéretes, piacképes projektek valósulhatnak meg a Proof of Concept pályázat keretében. A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal tudományos és nemzetközi elnök helyettese azt mondta, hogy 15 egyetemi és kutatóintézeti technológiai transfercég összesen 3 milliárd 450 millió forintnyi támogatáshoz juthat a pályázat keretében. Lengyel László arról is beszélt, hogy a tavaly decemberben meghirdetett program főként a már korábban támogatást nyert és megvalósított kutatási pályázatokból származó eredmények piacra vitelét elősegítő fejlesztéseket támogatja. Kovács Gergő interjúja.
Mi a Proof of Concept pályázat lényege, fő célja és hogyan működik ez a támogatási konstrukció?
Ennek a célja, hogy az egyetemek mellett működő úgynevezett TTC, tehát Technology Transfer Company vállalatokat támogassuk, és azok pedig az egyetemi olyan projekteket, amik valamiféle kutatási eredménnyel már rendelkeznek, de még abban a fázisban nem tartanak, hogy piacra vihető vagy cég alapítható rá. Tehát ezeket a projekteket támogassuk abból a célból, hogy tovább fejlődjenek, és akkor később ennek még további eredményei legyenek. Ugye ez 15 egyetemnek az említett TCC vállalatának a pályázatát jelenti, illetve 14 egyetem is a Modern Kutatóközpont pályázata, és akkor ők pályáztak, őket értékeltük, és kapnak támogatást erre a célra.
Mik azok a technológia transfer cégek, vagyis a TTC-k?
A kutatóhelyeken, egyetemeken készülő eredményeknek a piacra jutása az, amit ez a TTC segít. Ezek lehetnek kutatási eredmények, amiket licensz formájában értékesítenek, lehetnek céges tulajdonok, tehát spin-off vagy akár startup cégekben az egyetemnek a tulajdoni részét, tulajdonképpen ez a TTC kezeli, de lehetnek nagyon egyszerű dolgok is, amikor az egyetemnek valami laborkapacitása kerül értékesítésre, vagy akár megrendelésként, kutatási adat megrendeléseként a kapcsolat az ipar felé, akár külföldi partner felé. Tehát ezeknek az ipar felé való kapcsolatainak az egyetemnek, ezeknek a szervezése, mederben tartása, egy egyetemen termelt értékekből a legjobb eredmények, illetve igen, annak a kihozása és ennek a használat felé terelése, ez a feladat a TTC-nek.
Hány TTC kapott támogatást a programja megvalósításához, és miért volt szükség 3 milliárd forintos keret 3,45 milliárd forintra emelésére?
Összesen 15-en pályáztak, ezeket a pályázatokat ugye egy szakértő testület átvizsgálta, értékelte, ezt követően volt egy szóbeli fordulót, és végighallgattuk mind a 15 egyetemet, TTC-t, és értékelésre kerültek, és többségük, amit kért, azt a támogatást megkapja, néhányan csökkentett összeggel, tehát ez az értékelésnek az eredményeként, de mindenki támogatást kap, és így mind a 15-nek az igényének a kielégítésére nem volt elegendő a 3 milliárd forint, és hát a minisztérium szerencsére ezt egy olyan fontos ügynek gondolja, hogy ezt a keretemelést elvégezte, és ezért történt meg ez a módosítása a keretösszegnek.
Jellemzően mekkora támogatásban részesülhetnek a TTC-k majdan kiválasztott ügyfelei?
Hát a kiválasztott ügyfelek ugye azok egyetemi projektek, hogy tipikusan ezek a 10 millió, 15 millió forint környéki támogatásokhoz, amikre számítunk. Minden egyetem, minden TTC esetében lesz egy-két projekt, ami nagyobb összeget jelent majd, de ez a tipikus, ez a 10-15 millió forintos összeget projekt.
Milyen típusú kutatási projekteknek van esélyük, hogy megjelenek a piacon? Vannak ma ilyenek az egyetemeinken, a kutatóintézeteinkben?
Hát hogy nem, rengeteg van. Ugye ezeknek a készültsége eltérő téma területe is, tehát az egészséges élettől elkezdve a közforgásos és zöld gazdaságon keresztül a mindenféle digitalizációs megoldásokig. Az a fontos, hogy ez magára a TTC-re és az egyetemre van bízva, hogy ezeket kiválogassa. Tehát vége van már annak az időszaknak, hogy valaki kintről megmondja, hogy ebből az 5 forintból csinálj 3 publikációt, a másik 5 forintból adja ösztön milliót, a negyedik 5 forintból meg ezt meg azt csinálod, hanem vannak olyan összegek, hogy adott jellegű projektekre érdemes fordítani, de konkrétan, hogy mit csinál, az magának az egyetemnek, illetve az esetben az egyetemnek meg a TTC-nek a közös döntése. És ez egy ilyen dolog, hogy ő majd fogja tudni, hogy az ő nemzetközi kapcsolataihoz mérte, földrajzi, ipari kapcsolatainak tükrében mi az, amit érdemes csinálnia, meg hát nyilván milyen projektek vannak, amik aktuálisan az egyetemnek. Útnak, abban a fázisban vannak, hogy erre a lendületre, amit most ezáltal kap, fel tudjanak ülni. Tehát itt az a fő üzenet, hogy nem szeretné távolról megmondani a támogató, hogy melyik projektet és melyik fázisában támogassa az egyetem, hanem döntse az egyetem, hiszen ő van ott helyben, és ő tudja legjobban.
Hogyan hasznosul ez a fajta támogatás, miben lesz majd mérhető a technológia transfer cégek sikeressége?
Hát úgy összességében a technológia transfer cégnek a sikeressége az azok, amiket az elején beszéltünk, hogy akkor akár a laborkapacitás, akár a kutatás megrendelés, akár a licenszek értékesítése, vagy a színofokba való tulajdonrész, ez a sikerességüknek a mértéje. Ez, amit most konkrétan a Proof of Concept projektről beszélünk, itt azt jelenti, hogy valamilyen készültségi szinten vannak ezek a projektek, és azok előrébb mennek. Van egy ilyen CRS skála, ez a Technology Readiness Level, ugye minden nagyobb, annál érettebb, a 9-es szint jelenti azt, hogy ez a boltban kapható termék, vagy a piacon elérhető szolgáltatás. Tehát itt arról beszélünk, hogy a 2-es szintről felmenjen a 3-asra, vagy az 1-es szintről felmenjen a 3-asra, tehát ugye ez még a kutatásnak abban a szakaszában van, amikor még nem gyártásról, nem a piacról való bevezetésről beszélünk. Ezek az elvárások, hogy ilyen skála szerinti fejlettségi fokban lépjenek előre ezek a projektek.
Lengyel Lászlót a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal tudományos és nemzetközi elnök helyettesét hallották. 8:55 perc van, 5 perc múlva 9 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel, 9 óra után már a játékpiaccal és tőzsdenyitással folytatjuk.